Lounge Rádió. A te stílusod. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószerviz.
Sok szeretettel köszöntök minden Lounge Rádió hallgatót. Nyírő László vagyok, és a Négy keréken című autós műsorunkat halljátok. Interneten a www.lounge-radio.hu oldalon keresztül vagyunk hallhatóak, okos telefonon pedig a Tonin alkalmazás segítségével szintén hallhatok bennünket. Aki látni is szeretne esetleg és vizuális élményre vágyik, az Ustream segítségével ezt is megteheti. Műsorunkhoz hozzá lehet szólni Facebookon a Lounge Rádió fanpage-en. SMS számunk 0630 360 5609-es. Mai műsorunk folytatása lesz az előzőeknek, a tuninggal foglalkozunk, előtte egy kis zene, és folytatjuk itt a Lounge-on négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Üdvözlök mindenkit, továbbra is Nyírő László vagyok a Seibikóból, és itt a Lounge Rádió négy keréken című autós műsorát halljátok. Ismét csütörtök, és ismét autózunk. Folytatnánk tulajdonképpen a múlt heti adásunkat, ahol a tuningnak különböző válfajairól, illetve a tuning különböző területeiről elkezdtünk beszélni, de engedjetek meg egy pici kitérőt, ugyanis én azt gondolom, hogy egy pár szót előtte illenék ejtenünk arról, ami jelen pillanatban minden autóst a legjobban érint, ez pedig ez a hőség. Ebben a melegben nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy egy pár dologról beszéljünk, mert ez most abszolút aktuális, és elég sokaknak megkeseríti az életét. Egy nagyon lényeges dolog a klímával kapcsolatosan néhány jogtanácsot, néhány dolgot, hogy elmondanék azért. Az egyik dolog az, hogy ugye az autókban, amelyikben a klíma be van szerelve, és ma már gyakorlatilag az autóknak a döntő többsége az gyárilag klímával szerelt. Egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amit tudnunk kell, hogy a klímaberendezés az nem kis energia árán, energiabefektetés árán hűti nekünk le az utasterünknek a hőmérsékletét, és ezt az energiát a motor teljesítményéből veszi el. Tudni kell azt, hogy a motor teljesítménye egyébként is ilyen melegben nem igazából tökéletes, és nem tudja az autó ilyenkor azt a teljesítményt leadni, ami őtőle egyébként joggal elvárható lenne. Na most ezt még jó beterheljük egy furra tekert klímával is, akkor azért igen-igen kellemetlen teljesítményveszteséggel találkozunk, illetve nő a fogyasztás, mert ugye a gáz meg csak nyomnánk, csak elvárnánk az autótól, hogy jól teljesítsen. Tehát egy eléggé anomáliás helyzet jön ilyenkor létre. Én azt tudnám javasolni, és ez több szempontból is szerintem egy megszívlelendő tanács, hogy a lehetőség szerint a klímaberendezést, amikor beültünk az autóba, és mondjuk vissza megpróbál beindítás után elkezdi visszahűteni a hőmérsékletet, mi este egy picit elviselhetővé válik a légkör, akkor próbáljuk meg nem egy borzalmasabb hideg állásba hagyni a klímabeállítottságot, egy nagyon-nagyon hideg hőmérsékletre. Próbáljuk meg a kinti hőmérséklethez képest néhány fokkal, 3-4-5 fokkal alacsonyabbra állítani csak. Egyrészt hamarabb eléri a berendezés ezt a hőmérsékletet, illetve hamarabb eléri a karosszérián belül a tárgyaknak és a levegőnek a hőmérséklete. Másrészt pedig nem terheljük túl ezt az egész rendszert valami irdatlan módon, pont egy hidegindítás után, amikor egyébként is még dús a rendszer, és örül a technika, hogy egyáltalán összeszedi magát. Másodszorban pedig személyes tapasztalatom is, hogy amikor borzalmasan nagy hideg levegőt fújunk, akkor bizony, aki egy kicsikét érzékenyebb erre a nagy hőmérséklet különbségre, ott még akár nagyon komoly ízületi fájdalmakat, ízületi gyulladásokat is össze lehet szedni. Nem csak magamon, másokon is tapasztalunk, másoknál is tapasztaltuk, hogy például a középső levegő beömlött, például ugye magunk felé irányítjuk, és annak a levegőnek az útjába esik a kormánykerék fogó kezünk. Most az embernek az ujjai ott vannak a hideg levegőnek közvetlen az útjában, ahogy beömlik. Bizony 10-12 fokkal, 15 fokkal hidegebb levegő, hogy megy rá folyamatosan, egy idő után aztán igencsak megfagyasztja az embernek a kezét, és később igen kínos, kellemetlen tud lenni. Tehát mindenféleképpen próbáljuk meg ezeket a levegőket úgy beirányítani, hogy lehetőség szerint ne közvetlenül ránk fújja a levegőt. Az egyik legjobb megoldás az, hogyha láb, illetve szélvédő irányba osztjuk el a levegő beömlést. Gyakorlatilag egyrészt így fogjuk az autón belül a legjobb légforgást elérni, másrészt pedig ugye közvetlen ránk nem jön ez az egész miskolancia. Nagyon fontos dolog, amivel sokszor találkoznak laikus ügyfelek pánikszerűen, hogy egyszer csak gondol egyet a klíma, elkezd meleget fújni, kis gőzt fújni, és teljesen fölborul a rendszer, aztán eltelik egy perc, másfél perc, megint minden visszáll a régi rendjébe, és megint tökéletesen működik. Hát tudni kell, hogy amikor bazi nagy teljesítményre állítjuk ezt az egész rendszert, és elvárjuk tőle, hogy most iszonyatosan nyomja hideget, akkor azért önmagát ez a rendszer védi, és van egy olyan lepárló egység benne, ami egy idő után, hogyha ettől a nagy teljesítménytől elkezd lefagyni, akkor a rendszer önmagát védendő, kikapcsolja a hűtést. És addig, amíg ez a lepárló vissza nem olvad, és megint nem tudja ellátni rendesen a funkciót, addig nem hajlandó hűteni. És akkor természetesen a lepárlóból, ahogy elpárolog a ráfagyott jeges rész, az természetesen jön befele az utastér felé is. Nem szabad megijedni tőle, vissza kell venni a teljesítményét a klímának, följebb kell emelni a hőmérsékletet, visszáll a rend, és akkor nem lesz vele semmi probléma az ég a világon. Ehhez tartozik még egy másik dolog, amikor nem jön rendesen a levegő, ez nem a klímának a problémája általában a legtöbbször, hanem az eldugult pollenszűrőnek. Egy eldugult pollenszűrő, egy elkoszolódott pollenszűrő a kocsi teljes légcseréjét gyakorlatilag befolyásolja, úgyhogy mindenféleképpen ajánlatos, főleg ilyenkor, amikor nagy levegő mennyiséget akarunk keringtetni, ennek a pollenszűrőnek az állapotát felmérni, és hogyha szükséges, akkor kicserélni. No, ennyit a klímáról, remélhetőleg mindenkinek jól működik a klímája, senkinek sincsen túlságosan melege. Most folytatjuk itt a Lanzs Rádió egy kis zenével, és jövünk vissza négy kerékkel. We'll be right back.
Kéréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na és most, hogy a Unique hatására tükörben néztünk, mit látunk? Egy elvetemült autóst, akinek természetesen semmi sem jó, ami gyári, hanem tuningolni, átalakítani szeretné az autóját. Hát erről a tuningolási és átalakítási mániáról beszélgettünk már a múlt héten is, és most folytatjuk tovább ezt a témakört. Ha minden igaz, akkor gyakorlatilag a fékeknél hagytuk félbe a múlt heti értekezésünket. Hát folytatnám tovább a fékekkel kapcsolatos kis eszmefuttatásokat, de nagyon-nagyon lényeges része a tuningolt autóknál és a sportos karakterű autóknál ugye a kézifék. Tehát mindenki tudja nagyon jól, hogy egy jól működő kézifékkel azért csodákat lehet művelni. Ha valaki ezt jól vegy, akkor és az autóját alkalmassá teszi rá, akkor ezek az úgynevezett kis kézifékes, kilincsel előre elindított dolgok, ezek fantasztikusan jól tudnak működni, na de hát ehhez megfelelő kézifék is kell természetesen. Azt nem szabad elfelejteni, hogy gyárilag az autónak a kézifék ez gyakorlatilag arra van, hogy a megállt autót rögzítse, ne engedje elgurulni, aztán kész 600. Amikor mozog az autó, elkezdünk egy gyári kéziféket húzigálni, hát egy darabig még csak-csak megfogja az autót, de aztán igen gyorsan tönkre lehet tenni. Tehát semmiféleképpen nem ajánlom, hogy egy teljesen szériális alap kézifékkel kezdjünk el sportolni, mert nagyon gyorsan ki lehet a lelkét tépni az egésznek. Kézifék átalakításnak tulajdonképpen egy nagyon-nagyon közkedvelt és a versenysportból átvett műszaki megoldása az, amikor úgynevezett hidraulikus kéziféket készítünk, ami azt jelenti, hogy, leginkább a hátsó fékkörnek a hidraulikus megszakításával, egy főhenger beiktatásával gyakorlatilag rátolunk a hátsó fékeknek a hidraulikájára egy hengerrel egy nyomást a kézifékkal segítségével, és gyakorlatilag ezzel a hátsó tárcsafék, illetve a gyári fékrendszert bírjuk működésre, anélkül, hogy az első működne. Ez egy nagyon aránylag egyszerű és nagyon praktikus megoldás, jó hatásfoka is van az egész dolognak, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ezt azért mindenféleképpen erősen szakavatott kell megcsinálni, mert ezzel az autónak az egész fékrendszerét gyakorlatilag azért megbolygatjuk, és előokozhatunk esetleg aztán olyan problémát, hogy talán már a lábfék se fog normálisan működni, tehát ez nagyon-nagyon nagy felelősség és hozzáértéssel kell mindenféleképpen csinálni. Ez az egyik fele a dolognak, a másik pedig, ami nagyon lényeges. Gondoljunk bele, hogy hátsó kerékhajtásra az autónk, és elkezdjük egy hidraulikus kéziféket cibálni a hátsó hajtást. Hát, hogyha ott nem nyomjuk a kuplungot, akkor gyakorlatilag egy teljesen totális összevisszaság lesz az egész dolog, hiszen elől motorral hajtanán gázzal a kerekeket, utána hátul meg egy hidraulikus kézifékkel cibáljuk. Tehát gyakorlatilag akinek hátsó kerekes autója van, és kéziféket, hidraulikus kéziféket csinál, annak tudnia kell azt, hogy a két dolgot egymástól függetlenül kell használni, mert különben csak egymás hatásfokát rontják, és semmi nem lesz belőle. Ez igaz bizonyos mértékig ugye az összkerekes autókra is. Annyi különbsége, hogy az összkerekes autóknak ugye van egy központi differenciálmű nevezetű szerkezetük, ami az első és a hátsó tengely közötti nyomatékot elosztja, illetve a differálást létrehozza. Minél kifinomultabb a technika, ez annál bonyolultabb ez az egész rendszer. Gyakorlatilag gyárilag ma már az igazából komoly nagy sportkocsiknál ezt úgy is oldják meg, hogy a kézifékbe húzás akkor eleve leold, illetve a legkisebb ellenállásúra állítja automatikusan be magát a központi differenciálmű, teret engedvén annak, hogy a hátsó tengelyt akár be is blokkoljuk. Hát akinek még nem ilyen az autója, annak tudnia kell, hogy minden egyes fix differenciálműves autónál ahányszor megcimálja a kéziféket, annyiszor vértézett szerencsétlen központi diffi, elég gyorsan tönkre lehet tenni, tehát gyakorlatilag ez megint egy olyan dolog, amit módjával is és ésszel kell feltétlenül megoldani és megcsinálni. Másik verzió, amit most már egyre több helyen lehet látni, és tulajdonképpen kérésre mi is csinálunk ilyet, ez az úgynevezett repülőkézifék vagy versenykézifék megoldás. amikor is a kézifékkar fordítva működik, mint ahogy gyárilag ki van találva. Tehát magyarán, amikor simán behúzzuk a kart, akkor nem racsnizik, nem zárja le önmagát a kézifékkar. Egyszerűen csak fölhúzzuk, működik a kézifék, behúzza a kereket, de nem marad ott a kar, ha elengedjük a kart, visszaesik alaphelyzetbe. De ha nyomjuk a gombot és úgy húzzuk be, akkor racsnizik, és akkor lehet az autót berögzíteni. Ezzel megoldjuk azt is, hogy az autónak rögzítettsége meglegyen, bármikor kéziféként működjön az egész rendszer hagyományosan, ugyanakkor nagyon gyorsan meg lehet indítani az autónak a hátulját, az, hogyha megrántjuk így a kéziféket. Két nagyon fontos dolog van, az egyik az, hogyha ilyen kézifékes megindításokat akarunk csinálni, akkor azért szokjunk ahhoz hozzá, hogy ne nyomjuk be a gombot, mert ha reflexzeren benyomjuk a gombot, hogy akkor beragad az egész, és aztán helyben forgás, és ne adj Isten, különböző balesetek történhetnek a dologból. A másik pedig, hogyha véletlenül valakinek kölcsön adjuk a kocsit, hogyha valaki idegent engedünk beleülni, feltétlenül tájékoztassuk erről a dologról, mert nálunk még műszaki vizsgán is volt ebből probléma, hogy ugye behúzta a kéziféket, nem ment, aztán racsnival behúzták, és az életben nem tudták kioldani. Úgyhogy mindenkinek fölhívnám a figyelmét, hogy nagyon jó dolog, nagyon klassz dolog, de egyrészt technikailag abszolút megbízhatóra kell csinálni, a másik pedig, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, használni. No, ennyit a kézifékről, és most ismételten zenélünk is egy kicsit, és jövünk vissza nem sokára itt a Lanzsón négy kerékkel.
Kerékén. Támogatja a Szeibiko Autószervíz.
Ismételten itt vagyunk, Nyílő László vagyok, a Négy Keréken című műsort halljátok itt a Lanzs Rádióban, és autótuningolásról beszélgetünk éppen a mai napon. Pékeket befejezvén, a futóművekről is beszéltünk ugyan már a múltkorában, de még egy pár dolog azért ehhez hozzátartozna. Az egyik dolog, ugye, amit nem győzök elégszer hangsúlyozni, nem tudom, mondtam-e már, de ez szintén megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, és mindenkinek tudnia kell, hogy aki a futóművébe belenyúl, és hogy a rugós tagot, lengéscsillapítót, rugókat cserél, annak tisztába kell vele lennie, hogy minden sport futómű, főleg ha állítható is, a leggyengébb állapotában is mindenféleképpen keményebb lesz, mint egy gyári eredeti standard utcai. Tehát, és aztán, hogyha állítható, akkor már ennél még csak keményebbre lehet állítani. Ez sokaknak okoz adott esetben csalódást, tehát mindenféleképpen ezzel számolni kell, amikor valaki egy ilyen futómű, illetve állítható lengéscsillapító, állítható keménységű lengéscsillapító cserébe töri a fejét, hogy ez bizony mindenféleképpen egy a komfort érzetét azért lényegesen rontja a dolognak, hát viszont a kanyarsebességeket, egyebeket bőségesen javítja, és valószínűleg azért megéri. Ennek egyik válfaja még ezeknek az lengéscsillapítóknak, amikor elektronikusan állítható a futómű keménység, tehát gyakorlatilag gombnyomással, gombtekeréssel lehet állítani a lengéscsillapítóknak a keménységét, a csillapítási sebességét. Én, ha jól emlékszem, akkor talán annak idején a 80-as évek vége felé a Biomegán jelentkezett először ez a technika, és azóta is előszeretettel használják. Ma már nagyon sok utcai autónál is egyébként a prémium osztályban léteznek ilyen állítható keménységű futóművek. Nagyon jól játék. Ennek volt egy kezdetleges, annak idején egy kezdetleges verziója a Citroennél, amikor a Pallasnál meg a DX-nél gyakorlatilag a futómű magasságot lehetett elektronikusan állítani, egy ilyen hidropneumatikus rendszerrel, hát elég őrületes volt az egész dolog, viszont az autó stabilitását borzalmasan jól lehetett változtatni vele. Hát ma már ezek nem kevésbé működnek, itt már inkább csak a lengéscsillapítók keménységek vannak, hasmagasság az külön mechanikusan állítható adott esetben. Egy nagyon-nagyon lényeges dolog a stabilizátor rudak, amiről nem tudom, hogy mennyiben volt szó, de én ezt tartom a mai napig mindenféleképpen a legfontosabb futómű, utcai autó futómű tuningjának a stabilizátor rudaknak a cseréjét. Ez kamatozik a leginkább és a legelőször, de a részleteiről már beszéltünk, különböző vastagságúak, állíthatók, egyebek vannak. Ha valakit tudok ezügyben befolyásolni, akkor mindenképpen azt javasolnám neki, hogy ezt próbálja ki először, stabilizátor rudak cseréjét. Viszont van egy másik nagyon érdekes dolog, amire a versenysportból átvéve szintén elég sokan esküsznek, és hát hatását nézve egyébként frenetikus, ez a gumi szilentblokkoknak a cseréje. Léteznek szettek, különböző kemény gumi, illetve műanyag, speciális műanyagból készített szilentblokk kiváltó garnitúrák, amivel gyakorlatilag az autónak az összesen gumírozott alkatrészét ki lehet cserélni. Ezáltal egy őrületes, feszes és egy rendkívül kemény jó futóművet fogunk kapni, ami gyakorlatilag az összes nyeklés-nyaklás megszűnik benne, minden ott áll, ahova az be volt állítva, amit ő mechanikailag tud, és nincsenek káros nyúlások, és nincsenek káros elmozdulások a futóművön belül. De viszont egy ilyen autóval utcán közlekedni azért az nem kis kihívás. Tehát azért azt tudni kell, hogy innentől kezdve végképp elfelejthetjük a zajszűréseket és az ilyen dolgokat. A legjobb eklatás példa rá, amikor például a hátsó hídnál, a hátsó futóműnek a szilentblokkjait kicseréljük, és összerakjuk az egészet, és másnap már jön a panasz, hogy most meg tönkrement a hátsó diffi, mert olyan zúgás-bugás jön a karosszériába hátról, hogy ez valami őrület. Hát elmondanám, hogy nem a diffi ment tönkre, hanem azok a csillapítások, azok a légrések, amik a gumiszilentblokkokban vannak, és azok a puhítások ugye megszűnnek, amik kiszűrnek ezeket a hangokat, hiszen minden differenciálműnek akármennyire klassz, akármennyire jó, kívülről, alulról, mechanikusan van valamennyi hangja, csak ez le van szigetelve a karosszériába megfelelő módon, illetve ezek a csillapítások, ezek mindenféleképpen elnyelik ezeket a zajokat. Na most, hogy mikor bejönnek ezek a kemény szilentblokkok, akkor innentől kezdve aztán felejtős ez az egész dolog, és jönnek a mindenféle zajok, illetve hát gyakorlatilag a motor felül is, ugye, mert ezek a szilentblokk cserék, ezek általában a többi gumi alkatrész, gumibakok cseréjével együtt szokott járni, jönnek az a rezonanciák be, mozog a váltókkal, minden össze-vissza, tehát amit el lehet képzelni, rezonál, mert a karosszéria gyakorlatilag onnantól kezdve együtt él, együtt dolgozik a különböző mechanikai berendezésekkel, és ami a mechanikai forgó berendezésekben keletkezik, vibráció, egyéb különböző mozgás, az a karosszéria most már egy az egybe átjön. Hát vannak erre különböző kitételek, hogy ezt milyen módon érdemes, milyen módon lehet kezelni, és kell kezelni. Erről fogunk majd mindjárt beszélni, de most előtte megint itt zenélünk egy kicsit, és utána jövünk vissza négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Ismét itt vagyunk négy keréken, Nyírő László a Seibikóból, és a Lanzs Rádió négy keréken című műsorát halljátok. Tuningról beszéltünk, és a tuningot folytatjuk a mai nap folyamán. Egyébként meg egy picikét engedjétek meg, hogy visszacsatoljak még az adás elején a klíma dologra ettől függetlenül, mert most jutott eszembe egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amit elfelejtettem mondani, és bizony sokakat elég emberesen érint ez a dolog. Vannak bizonyos olyan illetők és olyan helyek és olyan lehetőségek, amikor lényegesen a piaci árnál olcsóban ajánlkoznak klímagáz feltöltéssel bizonyos illetők. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami most elterjedt elég rendesen, ahogy elnézem legalábbis itt Budapesten mindenféleképpen, hogy különböző ipari gázokat, ipari létesítményekben, amikor klímákat és ilyen hűtőkamrákat csinálnak, ilyen ipari gázokat lefejtenek szépen ügyesen tartályba illetők, és utána ezzel a gázzal töltenek föl autóklímákat, autóklímarendszereket. Na most hát el kell mondjam, hogy ez szinte gyilkosság a klímarendszerrel szemben. Ezek a gázok ugyanis először is nem alkalmasak ebben a közegben és ebben a technikában arra, hogy megfelelő hőátadást csináljanak. Egyrészt, másrészt pedig sokszor tartalmaznak olyan adalékokat, ami a klímaberendezésben lévő, az autóklímában lévő olajat kicsapja, teljesen betúrosítja, teljes mértékben összefogja, és megszűnik a normális kenés, a klímakompresszor, és tönkre megy az egész berendezés. Mostanában nagyon sokszor találkoztunk már ilyen, hogy működik a klíma, működik, de nem jó a hatásfok, a gyengécske, és akkor kiderült, hogy szegről végről valaki pár ezer forintért elvállalta a klímának a feltöltését, feltöltötte, és aztán azóta van ez az egész miskulancia. Hát elég kiirtani belőle ezt az egészet, ki kell pucolni mindent, újra olajni, stb. Többe lesz a leves, mint a hús. Tehát óva intenék mindenkit, hogy ha valami óriási nagy akciós lehetőséget lát, akkor ebbe azon nyújt belecsapjon, mert ha csak nem üzletszerzési akcióról van szó, hanem inkább ilyesmi jellegű dologról, akkor bizony utána nagyon sokba kerülhet. Na, ennyi kis kitérőt a klímáról ismételten, és akkor térjünk vissza a tuningra. A tuningnál ugye a Silent Block cseréről beszéltem az előbb, és a Silent Block cserével kapcsolatosan volna itt azért egy pár dolog, ami nagyon lényeges. Vannak gyártók, akik eleve adnak gyárilag, illetve a gyárnak a sport részlege által úgynevezett sport Silent Blockokat, keményített Silent Blockokat, amik még nem műanyagból vannak, csak lényegesen keményebb gumiból, mint amit gyárilag a kocsiba beletesznek. Ez egy átmeneti megoldás gyakorlatilag a gyári és a nagyon kemény sport félműanyag szilentek között. Nagyon jó hatásfokkal tud ez is dolgozni, lényegesen feszesebb lesz az autónak a futóműve, és jobb lesz, de azért egy csomó káros vibrációt is, káros zajt még ez kiszűr. Tehát ha valakinek nincsenek valami borzalmasan komoly és nagy teljesítmény és nagy komoly elvárásai az autó futómű tuningjával kapcsolatosan, akkor én azért ajánlanám, hogy ezeket a kemény gumi szilenteket használják. Lényegesen komfortosabb marad az autó, mint hogyha műanyagból készülnek ezek a szilentek. Másik nagyon lényeges dolog, hogy nagyon sok autónál, főleg a nagy teljesítményű kocsiknál gyárilag szerelnek bizonyos helyekre olyan szilentblokknak látszó, de mégsem szilentblokk alkatrészeket, ami kívülről gumírozottak, teljesen zártnak tűnnek, és belül nem gumiszilent van benne, hanem egy fém, úgynevezett GL szem, ez olyan, mint egy egyszemes csapágy gyakorlatilag, és ez van gumiágyba elhelyezve. Nagy meglepetés van, amikor nagy nehezen kipréseljük, kinyomogatjuk belőle, ugye, és akkor észreveszünk, hogy hoppá, ez mégse gumiból volt, de általában ezek úgy vannak megcsinálva, hogy az életbe többet nem lehet visszarakni ugyanabban a formájában, mint ahogy volt, és ez egy gyakorlatilag egy nagyon komoly, nagyon jó alkatrészt nullára leamortizálunk. Tehát mindenféleképpen tájékozódjunk, mielőtt nekiállunk itt a szilentblokkozásnak, hogy miből is van az autónk, mert bizony a nagyobb teljesítményű sportkocsiknál sok helyen előfordul, hogy ilyen speciális szilentblokknak látszó, de mégsem az alkatrész van a kocsiba beszerelve. Aztán még egy fontos dolog, amikor valaki azt mondja, hogy a franc, aki megeszi, nem fogok én ezért 100 meg 150 ezer forintot kifizetni egy ilyen szilentblokk szettér, mondjuk egy White Line, vagy egy Powerflex, vagy egy Perrin szettér. Van eszterga, van vas, van műanyag, nekiállunk, és mindenféle műanyagból nekiállunk, leesztergáljuk, és az milyen állati jó lesz. Aztán leesztergálja, aztán összerakja, és aztán idővel kiderül, hogy ahol a kipufogó mentés olyan műanyagból van, ott megolvad, ahol meg nem, ott meg beruhad, megreped, nem bírja a nyomást, nem bírja a feszítést, és az egész úgy, ahogy van, nem ér semmit sem, aztán nagyon gyorsan kikopik, elkezd kopogni, zörögni, lötyögni az egész dolog. Jó esetben, rossz esetben, én már láttam olyat is, amikor eltörtek ezek a műanyagok, és gyakorlatilag a félfutómű kifordult a kocsi alól. Tehát azért azt nem felejtsük el, hogy akik ilyeneket gyártanak hivatalból, azok itt megfelelő minőségi bizonyítványokkal rendelkeznek ezek a dolgokban, és nem akármilyen alapanyagokat használnak. Úgyhogy erre megint csak felhívom a figyelmet, hogy ezt otthon megbarkácsolni, kitalálni, kifaragni bükkfából nem érdemes, mert nem lesz jó. No, most folytatjuk megint zenével, és utána folytatjuk itt a Lanzson négy keréken.
Oh,
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Üdvözlök mindenkit, még mindig itt vagyunk. Nyírő László vagyok itt a Lanzs Rádióban és négy keréken című autós műsorunkban. A tuningról és az autók tuningolásáról, lehetőségeiről beszéltünk. Eljutottunk a szilentblokkok cseréje című akcióhoz, ami nem egy egyszerű mulatság, és ezzel kapcsolatosan még azért egy-két észrevételt, hogyha megengedtek. Az egyik fele az, hogy mikor egy ilyen szilentblokk cserés dologban törjük a fejünket, akkor azért felhívnám a figyelmet arra, hogy ez csak úgy amatőr módon otthon nekiállva, hát nem biztos, hogy érdemes. Tehát tudni kell, hogy a gyári szilentblokkoknak nagy része ugye úgy van bepréselve a különböző alkatrészek, vagy meglehetősen nehezen akar kijönni a helyéről. Speciális szerszámok, kinyomók, benyomók kellenek hozzá mindenféleképpen, illetve hidrolikus prés kell hozzá. Aztán nem mindegy, hogy mi milyen pozícióban van, úgyhogy eléggé szépen tönkre lehet tenni dolgokat. Bizony láttam már olyan lengőkart, amiből otthon nekiálltak satóba kipréselni a lengők, a karból a szilentblokkot. Rosszul támasztottak alá, és leszakították a lengőkarnak a középső hüvelyéről a lengőkar vasvázát. Hát onnantól kezdve a büdös életben nem lesz normális futóműve az autónak, akár ilyen szilentblokk van benne, akár olyan szilentblokk van benne. Tehát ez mindenféleképpen nagyon lényeges dolog, hogy ezt megint csak szakműhelyben, szakértővel kell mindenféleképpen csináltatni, mert megint csak több kárt lehet okozni vele, mint amennyit az ember hasznot remél, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogyha műanyag, különböző műanyagból készített szilentblokkokat használunk, akkor bizony ezeket megfelelő időközönként szét kell szedni, ezeket a futóműveket, kimosni, kitisztítani az egész rendszert, újra bekenni megfelelő kenőanyagokkal, és újra összeszerelni. És olyankor, amikor szétszedtük, természetesen olyankor azért mindig kiderül egyébként, hogy menet közben ide került egy kis homok, oda került egy kis víz, itt megkaristolta, ott megkoptatta, tehát fölkészülhetünk arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szétszedtük egy tisztítás, zsírozás és kenés célzattal, hogy ebből nem lesz az, hogy egyiket vagy másikat esetleg ki fog kelleni cserélni. És akkor van a gáz, amikor persze nincsen belőle, mert miért lenne, és akkor ugye áll a dolog. Tehát ha egyszer ilyennek neki fogtunk, akkor tudjuk azt, hogy a pakliba benne van az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy készen leszünk vele záros időn belül, mert bármikor kellhet bármi hozzá. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem mindegy, hogy milyen kenőanyagot használunk ezeknél a műanyagoknál. Általában a gyártók elég pontosan megmondják, hogy mik azok a kenőanyagok, amiket használni lehet, illetve akinek ebben már van tapasztalat és foglalkozott ilyen, nagyon jól tudja, hogy mit érdemes ilyen dologhoz használni, és mit sem. Aztán, hogyha az egészet kitisztítottuk, mindenki jó állapotban összeszereltük, akkor természetesen megint egy kis futóműbeállítás, egyebek is utána lehet vele szaladni. Még egy nagyon fontos dolog, amit el szoktak felejteni, és sajnos nem csak a sportszilentblokkos cseréknél, hanem még a normál utcai autóknál is, amikor szilentblokk csere van. Nagyon lényeges dolog, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a szilentblokkokat meghatározott pozícióban kell fixre lehúzni. Tehát ezeknek a rugós és rugozatlan tagokat, mikor össze van csavarozva az egész, akkor meg van határozva, hogy mit milyen állapotában, mit milyen pozíciójában kell rögzíteni, ahhoz, hogy utána az normálisan működjön. Erre a legjobb példa az, amikor a gumiszilentblokkos, tehát a széria szilentblokkos autónál ugye a lengőkart fogják, kiszedik, visszaszerelik, és úgy, ahogy van, emelőn lógva, csápa, keze, lába lóg az autónak, jó, meghúzzák, levegőkulcson még rá is veretik, ne hagyisten, kis kábítás címszó, a kis kilós kulcs, egyebek előkerülnek, majd utána, amikor az autó lekerül terhelésre, már eleve meg van tekeredve szerencsétlen szilentblokk, aztán elindulunk vele, van egy-két hullám, egy-két gödör, egy-két dolog, és már olyan szinten túlfordul az egész futómű és a szilentblokk, hogy gyakorlatilag töredéke időt nem fog kibírni, mint amit egyébként kellene neki. Megint szétszakad, megint tönkre, és lehet kezdeni az egészet előről. Szakmai hozzáértés, ez nem típusismeret kérdése, semmi más. Na most ezt elmondanám, hogy ez a sportszilentblokkoknál is meg van határozva, hogy milyen pozícióban, milyen helyzetbe húzzuk meg ezeket a dolgokat, mert mikor egyszer meghúztuk, onnantól kezdve azért annak az a középállása, onnan ide lóg, oda lóg, ide mozdul, oda mozdul, ez nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos, kalibrált dolgok ezek. Futóműállítás, ami természetesen egy ilyen szilentblokk csere után mindenféleképpen kell, illetve egy ilyen futómű átalakítás, bármilyen részt is csinálunk rajta. Azt tudni kell, hogy ha az autónak az összes alkatrésze, ami benne van, gyakorlatilag megmaradt a széria geometriájú, akkor nyugodtan a széria futómű beállításból ki lehet indulni, mert az úgy továbbra is jó lesz, működni fog, menni. Ott van egy tólig határ, mindig meghatározza a gyár egy bizonyos toleranciát, hogy mit lehet és mit engednek meg ennek a futóműnek. Ott a szélső értékeket, ha kipróbáljuk, akkor azért láthatjuk azt, hogy az autó hogyan reagál arra, hogyha a plusz vagy a mínusz tolerancia felé elmegyünk, és utána saját felelősségünkre, saját bevállalásunkra eltérhetünk természetesen a gyári beállításoktól, mondván, hogy ilyenebb legyen az autó, olyanabb legyen, jobban sederjen a hátulja, jobban behúzza az elejét, stb. Stb. Egyet tudni kell, nem úgy fog működni az autó, mint ahogy eredendően gyárilag, ahogy ki volt találva, tehát valaminek biztos, hogy a rovására megy a dolog. Ha más nem, akkor a gumikopásére. No, folytatjuk mindjárt tovább egy kis zenével, és aztán jövünk vissza itt a Lanzson négy keréken.
Kéken. Támogatja a Szeibiko Auto Service.
És folytatjuk tovább itt a Lanzs Rádión, Nyírő László vagyok, és a Négy Keréken című autós műsort halljátok. Eddig beszéltünk a különböző futóművel kapcsolatos tuningokról, és a különböző futóművel kapcsolatos átalakításokról, mi egymásról. Hát egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amit semmiféleképpen nem szabad kihagyni ennek nyomán természetesen, hogyha egyszer egy futóművhez hozzányúlunk, hogy mi lesz a kormányzással. Na most a kormányzásnál ugye mindenki szeretne, hogy minél rövidebben, minél egyszerűbben, minél kevesebb kormánytekeréssel sikerüljön jól menni. Az egyik evidens megoldás erre természetesen az, hogy kicseréljük a kormánykereket kisebbre. Ez nagyon aranyos, lehet kapni mindenféle sportkormányokat és állati jópofa dolog. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, utcai autóink vannak, széria autóink vannak, egyet nem szabad elfelejteni, a kormánylégzsák onnantól kezdve megszűnik. Na most, hogyha megszűnt a kormánylégzsák, akkor onnantól kezdve erősen el kell gondolkodni azon, hogy most mi a jobb, kisebb sportkormányt föltetünk a kocsira, és ha valami dírdúr van, akkor ott ülünk szembe a sportkormánnyal, vagy mégiscsak megtartjuk ezt a gyárit, és aztán van egy esélyünk arra, hogy egy kormánylégzsák megvédjen bennünket. Én azt hiszem, hogy azért érdemesebb az utóbbiről foglalkozni. Másik verzió, hogy eltűnik a kürt, tehát külön kürtöt kell kelleni csinálni, és ez megint egy olyan jellegű dolog, ami nagyon-nagyon lényeges dolog. Kormányzással kapcsolatosan vannak még egyéb mechanikus lehetőségek, erre most nem térnék ki egyelőre, hanem majd valószínűleg a következő adásban, amikor folytatjuk ezeket a tuning őrületeket, akkor fogunk a kormányzással kapcsolatos egyéb mechanikai dolgokról beszélni. Most mai napra elköszönnék tőletek, egy hét múlva fogunk találkozni ismét csütörtökön. Én addig mindenkit sok szeretettel biztatok arra, hogy a Lanzs Rádiót hallgassa. A mai műsorunk elkészítésében köszönetet mondunk Danfoll Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Szájszannak és Eddi Messznek, valamint Filimon Elődnek és Tóth Györgynek. Én mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és a jövő héten találkozunk csütörtökön este 6-kor itt a Lanzs Rádióban, 4 Keréken című autós műsorunkban.